A mai napon történt ez, de mintegy 75 évvel ezelőtt, 1950. augusztus 5-én, amikor a német kitelepítettek chartáját, a kitelepítettek egyesületeinek és a német regionális egyesületeknek a szóvivői aláírták, aztán másnap kihirdették egy tömeggyűlésen Stuttgart-Bad-Cannstattban. De kik voltak ők, a német kitelepítettek, és miért volt szükségük chartára? Miért írták alá a Charta der Deutschen Heimat Vertriebenent? Ezt kérdezzük Katona Csaba történésztől. Szevasz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! A kérdés teljesen jogos, bár a dátumból azért lehet arra következtetni, hogy itt a II. Világháború utáni újrarendeződés egy fontos dokumentumáról van szó, és tényleg arról van szó. De közismert, hogy 1945-ben véget ért a II. Világháború, és az is közismert, hogy a II. Világháború végével nem ért véget az emberi tragédiák sora, hiszen gyakorlatilag újra kellett rendezni a istúzással az egész világot, de Európát minden esetre kialakult a kétpólusú világrend, ugye létrejött a Szovjetunió vezette béketábor, illetve az a nyugati tömb, amelyik az Egyesült Államokkal volt szoros szövetségbe, és hát közismert az is, hogy után olyannyira feszülté vált az egykori szövetségesek közötti viszony, többször fölmerült annak a lehetősége, hogy a hidegháború valódi háborúvá válik. Szerencsére ez nem így történt. Az 1945 utáni újrarendeződésnek a egyik tragikus vetülete volt az a elképesztő mennyiségű jogfosztott emberrel szembeni bánásmód, ami a németeket is érintett, természetesen másokat is érintett. Itt egy picit utalnék a béketáborra, elvileg a kommunizmus az egy internacionalista eszme, ehhez képest vaznacionalizmussal viszonyultak ehhez a kérdéshez a szocialista államok. Gondoljunk a magyarországi svábok sorsára, a magyar-szlovák lakosság cserére, a csehszlovákiai németek vagy a csehszlovákiai magyarok sorsára. Tehát egy elvileg magát internacionalistának mondó eszme képviselői is gyakorlatilag soviniszta alapon igyekeztek rendezni az országain belül élő emberek sorsát, ami természetesen borzasztó atrocitásokkal járt, ugye egyrészt spontán, másrészt állami fellépéssel a kisebbségben levő emberek ellen, de rengetegen menekültek el. És hát természetesen Németország ebben kiemelkedően érintett volt. Voltak az úgynevezett német-keleti területek, ugye Szilézia, Kelet-Poroszország, Kelet-Pomeránia. Itt az, mint közismert, ezek a területek, ezek a német fennhatóság alól más országokhoz kerültek. Amennyire fel lehet mérni, akkor a következő lakosságszámot kell előzött németként tekintetbe vennünk. Kelet-Poroszországból majdnem 2 millió ember, Sziléziából több mint 3 millió ember, Kelet-Pomerániából körülbelül 1,5 millió ember, Kelet-Brandenburgból több mint 400 000 ember. Tehát ha megnézzük ezt, hogy hány embert érintett, ez közel 7 millió embert, aki el kellett, hogy hagyni a hazáját, és ők ugye Németországba, illetve az NDK, Nyugat-Németországba, illetve az NDK területére menekültek. Nyilván 1949 előtt egyszer Németországról beszélünk, de tudjuk, hogy 49-ben ugye létrejön a NDK, és ebből következően ezeknek az országoknak kellett befogadnia ezeket a német menekülteket. Ők hozták létre aztán a Bund Der Vertriebenen nevezető egyesületet, ez a mai napig létezik, azt 1957-ben alapították meg, de ez nem azt jelenti, hogy korábban a menekültek nem igyekeztek a jogaikat érvényesíteni, és ennek volt egy nagyon fontos eleme, egyébként máig sokat vitatott nyilatkozat, aminek most az évfordulója van. Hogy hol hirdették ki, arról talán csak egy fél mondat, ezt elhangzott itt ugye a Stuttgart-Bad-Cannstatt. Bad-Cannstatt egy csodálatos, gyönyörű város, aminek a gyökerei azok nagyon-nagyon mélyre nyúlnak vissza, a római eredetű a neve. Egyébként pedig magát Bad-Cannstattot, ami Stuttgarttal szembe van, már a karolin korból ismerjük. 1933 óta, ha az emlékezetem nem csal, Stuttgart városrészének számít. Gyakorlatilag a Neckar folyó partján fekszik Stuttgart mellett, egyébként egy csodálatos, gyönyörű, szép város, és közismert, hogy Baden-Württemberg ugye rengeteg menekültet fogadott be. És hát ami ezt a
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, kiváló borvidék, ezt kevesen tudják talán, hogyha körülnéz az ember Stuttgart környékén. Elég érdekes látvány, hogy sok dűlő van betelepítve.
Még Stuttgart városán belül is látható a dőlődombok, ami az embert arra sarkalja, hogy újra gondolja azt a közhelyet, hogy a németek csak sört isznak.
Így van.
A svábok mindent megisznak, és nagyon igazuk van, ezt jelmerem mondani, mert egyébként kiváló fehérboruk van, tehát ne úgy képzeljük el, hogy ebből megisznak valamilyen lőrét. Na most, ami a kartát illeti, itt ugye a következő volt ennek az egésznek a háttere, hogy valamit az NSZK-nak, és azért mondom így, hogy NSZK-nak, mert az NDK-ban ugye nem igazán szólalhattak fel az elűzött németek, hiszen az egy teljesen más politikai berendezkedés volt. De hát az NSZK-nak valamit kezdenie kellett ezzel. Van egy idézet Konrad Adenauertől, ugye, aki az NSZK kiemelkedő kancellárja volt. Mindent megteszünk a lakhatási helyzet javítása érdekében, amely a kitelepítettek és a bombázások áldozatai számára is hihetetlenül megnehezíti az életet. Minden lehetséges eszközzel erőteljesen elő akarjuk mozdítani a lakásépítést, nem magával a szövetségi kormányzattal, hanem források bevonásával és az államok arra ösztönzésével, hogy merítsék ki az összes lehetőséget a lakásépítés területén. Ha nem tudjuk bevonni a magántőkét a lakásépítésbe, a lakásprobléma megoldása lehetetlen lesz. Miért idéztem ezt? Mert csak egyetlen szegmense annak, hogy ez a nagyarányú népességmozgás milyen szintű megoldandó feladatokat rótt szövetségi kormányra. Előbb említettem egy számot, más nemzetektől érkezőkkel együtt több mint 7 millió ember volt az, aki megpróbált új életet kezdeni. Ezeknek jelentős része süséglakásokban húzta meg magát, nagyon sokan értek táboróban, fűtetlen padlásszobákban, sátrakban, ráadásul a kitelepített személyek 40-45%-a kezdetben munkanélküli volt, jó néhányan közülük képzetlenek voltak, tehát egy nagyon komoly problémát jelentett, hogy valahogy ezt meg lehessen oldani, integrálni lehessen őket a társadalomba. És nyilvánvalóan egy ilyen helyzetben az összetartozás az előtérbe kerül, itt is ez történt. Nem véletlenül tömörültek egy idő után szövetségbe az elűzöttek, és volt egy pont, amin túl ki akarták hirdetni ezt a kártát, amiben le akarják szögezni, hogy gondolnak arról, hogy mik illetik meg őket, illetve hogyan és miként lehetne rendezni a helyzetüket. Néhány dolgot idéznék ebből a kártából, például több olyan dolgot is, ami aztán vitára adott okot. Kezdjük rögtön az elején. Mi a lakóhelyünket elhagyni kényszerül személyek, lemondunk a bosszúról és a megtorlásról. Ezt a döntés ünnepélyes és szent számunkra, emlékezve arra a mérhetetlen szenvedésre, amelyet különösen az elmúlt évtized okozott az emberiségnek. Tehát így az egész arról szól, hogy nem akarjuk tovább folytatni azt a harcot, ami egy tragédiához vezetett, nevezzük ezt egyszerűen második világháborúnak, de hát akadt olyan bírálója ennek a kártának, aki elmondta, hogy tehát ha nem mondunk a bosszúról és a megtorlásról, attól azt sugalljuk, hogy ehhez jogunk van. Márpedig a bosszú és a megtorlás az nem illet meg magánszemélyeket ugye modern Európában, tehát hogy vannak problémás elemei ennek a kártának. Viszont ez a kárta mégiscsak azt szögezte le, hogy mostantól békében kell élni, nem próbáljuk meg újraírni a határokat. Idézem megint csak, minden erőnkkel támogatni fogunk minden olyan kezdeményezést, amelynek célja egy olyan Egyesült Európa megteremtése, amelyben az emberek félelem és kényszer nélkül élhetnek. Ugye leírja azt is, hogy elszenvedték azt, hogy milyen, amikor valakit elüldöznek a hazájából, és egyebek mellett a következő követeléseket fogalmazták meg. Leszögezve, hogy szeretnének aktívan részt venni Európa újraépítésében. Egyenlő állampolgári jogok nem csak a törvény előtt, hanem a mindennapi valóságban is. Az elmúlt háború terheinek igazságos és észszerű elosztása az egész német nép között, valamint ennek az elvnek a becsületes megvalósítása. A kitelepítettek minden szakmai csoportjának érdemi integrációja a német nép életébe. Hosszan sorolhatnám, az egész arról szól, hogy a hazájukat vesztett emberek integrációját valamilyen módon meg kell valósítani, valamilyen módon elő kell segíteni, és ennek az egésznek a lényege pedig az, hogy el kell fogadni azt, hogy ami megtörtént, azt már nem lehet megváltoztatni, de egyebek mellett leszögezik azt, hogy mindenkinek joga van a hazájában élni. Tehát nem akartak revíziós politikát folytatni, nyilván ennek nem is volt realitása, de az, hogy valaki eldönthesse, hogy hol él, hogy a szülőhazájában ne űzzék el pusztán a származása vagy egyéb alapján, vagy egyéb más irreleváns szempontok alapján, ezt ez a kárta leszögezte. És hát ebből következik az, hogy a kártát a mai napig, ahogy említettem, vita övezi. Van, aki úgy ítéli meg, hogy ez nagyon fontos szerepet játszott az Egyesült Európa létrejöttében, hiszen ezek az alapelvek, amikkel találkozunk, azt gondolom, hogy maximálisan vállalhatóak, sőt, támogatandóak. Ugyanakkor azonban egyebek mellett azért írta a bírálat ezt a kártát, mert volt olyan elemző, aki azt mondta, hogy a németek, kitelepített németek szenvedését mindenki fölé helyezi, és hát figyelmen kívül hagyja az előzményeket. Megint más pedig arra hívta fel a figyelmet, és ez viszont tény, hogy a karta aláíróinak mintegy egyharmada az korábban elkötelezett nemzeti szocialista volt. És itt ugye megint beleszorodunk egy olyan problémába, hogy igen, rengeteg ártatlan embert élt pusztán etnikai alapon sérelem, üzték el a hazájából, szakították el a családjától, adott esetben vették el az életét vagy a szabadságát, de kétségtelen tény, hogy volt olyan is, aki viszont háborús bűnös volt. És akkor megint csak azzal a dologgal kell szembesülnünk, hogy a történelemben nagyon-nagyon nehéz megragadni azt, hogy valamit fekete-fehér módon tudjunk leírni, hiszen azt gondolom, hogy a kárta jogos követeléseket fogalmaz meg. A kárta valóban egy olyan minimum az emberi együttélésnek, ami nagyon jó volna, ha gyakorlatban érvényesülne. Hát ugyanakkor viszont kétségtelenül vannak köztük olyan emberek, akiknek a aláírása, mondjuk, hogy mondani, hát nem is hitelteleníti, de hát legalábbis vitákra ad okot a kárta kapcsán. Ilyen például Alfred Gille, aki például egy elkötelezett náci volt, hogy csak egy példát mondjak. És még szólhatnám hosszan, tehát a népbíróságokon ülnök volt, amennyire a forrásokból kiderül. Részt vett a Ukrán Birodalmi Népbiztosság városi körzetének regionális biztosaként szolgált, több ezer kétszer munkás deportálásában részt vett. Tehát olyan emberek is a nevüket adták ehhez a kartához, akik hát nehezen vállalhatóak. Ugyanakkor azonban például olyan emberek is, mint például Herbert von Bismarck, aki ugye rokona volt a nagy német kancellárnak, Otto von Bismarcknak. Ha mérlegre akarjuk tenni a kártát, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon fontos jelzése annak, hogy hogyan jutunk el ugye a második világháború után egy normálisabb élet vágyához. 1945-ös sokszor szokták úgy mondani, hogy a modern világban ez a nulladik év, utána indul minden újra, utána kell mindent újraépíteni. Nagyon nagy jelentősége van ennek a dokumentumnak. A mai napig megemlékeznek róla az NSZK-ban, a mai napig vitáznak róla. Azt gondolom, hogy nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, amit ez a dokumentum képvisel. Ezt viszont függetlenül attól mondom, hogy kik és mik voltak az aláírói.
És nagyon érdekes, hogy 1950-ről beszélünk, a második világháborúnak az utózöngéiről, és ez a fajta deklaráció, és amiért kiálltak ezek az emberek, ez most visszaköszön Európában egyébként.
Teljes mértékig. Tehát ezért mondtam azt, hogy úgy kell látni a dolgot, hogy teljesen függetlenül attól, hogy kik voltak az aláírói, azt gondolom a kártába foglaltak, és most nem dőljünk túl ezen a lemondunk a bosszú jogáról, hiszen alapvetően annak is egy pozitív üzenete van, még ha nem is szerencsés megfogalmazás, és valóban értelmezhető úgy, hogy a bosszút alapjognak tekinti, noha nyilván nem az. De amikor az ember ezeket a szavakat olvasa, idézem, elvesztettük a hazánkot. A hajléktalanok idegenek ezen a földön, Isten a hazájukba helyezte az embereket. Erőszakkal elválasztani az embereket a hazájuktól azt jelenti, hogy lelkileg megöljük őket. Mi elszenvedtük és megtapasztaltuk ezt a sorsot, ezért hivatottnak éreztük magunkat, hogy követeljük a hazához való jog elismerését és megvalósítását az emberiség egyik alapvető jogaként. Szerintem ezek nagyon fontos gondolatok, és 1950-ben abban a világban, ahol tényleg minden újra rendeződött, és amelyet megelőzött ez a borzasztó háború, azzal járó rettenetes népirtás, és aztán pedig a igazságtalan etnikai alapú nacionalista színezetű kitelepítések sora, ez a dokumentum egy nagyon fontos lépés volt abba az irányba, hogy lehetőség szerint ez ne ismétlődhessen meg. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem ok nélkül tartják tiszteletben ezt a kartát.
És nagyon érdekes, amit mondtál a népirtás kapcsán, mert az, hogy mi a genocidum, arról is egy rengeteget kellene beszélni, hiszen nagyon sokan azzal azonosítják kimondottan, amikor erőszakos módon írtanak ki egy népet, tehát hogy fizikai módon. Pedig magának a definíciónak nagyon sok vetülete van. Például teljes mértékben el lehet lehetetleníteni gazdaságilag, kulturálisan, ki lehet szorítani perifériára egy népet úgy, hogy végül is konkrétan kihal.
Teljes mértékig, és ugye ne felejtsük el, hogy ez az első nagyon szépen hangzó fogalom, hogy a nemzetállam, ennek a gondolatnak a megszületése, majd pedig az a kísérlet, hogy átültessék a gyakorlatba, az milyen mérhetetlen szenvedés hozott magával. A Közép-Kelet-Európa mindig is egy vegyes lakosságú terület volt, gyakorlatilag minden országa. Hogyan tudok nemzetállamot alkotni, vagy asszimilálom, mondjuk úgy, hogy finom eszközökkel vagy erőszakkal a nálam élő kisebbséget, vagy elüldözöm, vagy kiírtom, mindegyik borzasztó. Tehát érdemes azt átgondolni, hogy egy nagyon szépen, nagyon fellegzősen hangzó fogalom a gyakorlatban mit jelenthet, és azt gondolom, hogy Közép-Kelet-Európa ezt megtapasztalta.
Hát Csaba, köszönjük szépen, hogy felhívtad erre a figyelmet. Nem valószínű, hogy olyan sokat beszélünk erről, pedig nagyon fontos dolog, és inkább a mögötte lévő elvek és filozófia az, ami talán még fontosabb, amiért kiálltak a német kitelepítettek kartájában.
Így van, és nem véletlen, hogy ahogy már korábban említettem, hogy a viták ellenére tisztelet övezi ezt a kiállást.
Oké, Csaba, köszönjük szépen ismételten. További szép napot, jó munkát szervusztok. Neked. Szervusz.
Szia.
Katona Csaba történész beszélt. 1950. augusztus 5-én írták alá és hirdették ki a Charta der Deutschen Heimatvertriebenen, hazájukból elüldözött németek chartáját.